Folytassuk a világnak egy másik szeletével. Ezek pedig a mátrixok. De tessék elhinni, hogy összefüggnek a dolgok, tehát ez pontosan ugyanarról szól, mint az előző történet. És ott fejeztük be, hogy elkezdtük a mátrix algebrát tárgyalni, és a mátrixok összeadásával volt azt hiszem az utolsó, amiről beszéltünk. Ehhez kapcsolódik a következő kis tételünk. Legyenek A, B és C azonos alakú mátrixok. Azonos alakú mátrixok, ugye ezt múltkor egy kicsit megnéztük, ugye egy mátrix az N sorból és N oszlopból álló táblázat, aminek a megfelelő rácspontjaiba beírunk különböző számokat, vagy nehogy Isten, akármiket be is berakhatunk. Tehát az ilyen módon keletkező táblázatot mátrixnak nevezzük. Mi általában számmátrixokkal fogunk foglalkozni, tehát gondoljunk ezekre is úgy, hogy ABC mátrixok, azonos alakúak, ez azt jelenti, hogy mindegyiknek M sora van és N oszlopa. Jó? Tehát legyenek ABC azonos alakú mátrixok, ekkor az A plusz B plusz C az ugyanazt fogja adni, mint az A plusz B plusz C. Hát azt kell mondanom, hogy az összeadás definíciója alapján ez triviális. Ezt úgy szokták nevezni, hogy az összeadás asszociatív. Ugye ez lényegében miből következik? Hát onnan, hogy ugye mivel ezek számmátrixok, és a számok egy bizonyos test, mondjuk test elemeiből kerülnek ki, a mi használatunkban általában komplex számokból kerülnek ki. És a komplex számok összeadása ugye természetesen asszociatív, átzárójelezhető, ezért ez a mátrixokra is öröklődik. Jó, tessék kérdezni, hogyha bizonyítás a számok tulajdonságaiból. Tehát ugye általában mi a komplex elemi mátrixokkal foglalkozunk. Jó, túl van tárgyalva. A következő definíció a mátrix számmal való szorzása. Legyen A adott mátrix A Q szorosán azt a C, mondjuk C mátrixot értjük, amely azonos alakú A-val, és az elemeire a következőt írhatjuk, hogy a CIJ eleme az nem lesz más, tehát a CIJ-vel jelöltük a C mátrix I és J I-edik sorában és J-edik oszlopában elhelyezkedő elemét, és ezt úgy kapjuk meg, hogy a Q-val megszorozzuk az A mátrix I-edik sorában és J-edik oszlopában elhelyezkedő elemét. Magyarul, hogyha ezt nagyon egyszerűen akarjuk fogalmazni, a mátrix Q-szorosát úgy kapjuk, hogy minden egyes elemét megszorozzuk ugyanazzal a számmal. Jó? Hát ha mondjuk az A az M-szer N-es mátrixok volt, akkor I egyenlő 1-től M-ig és J egyenlő 1-től N-ig. Ha feltesszük, hogy mondjuk az A az M-szer N-es mátrix. Oké. Következő, amiről kell beszélni. A A és B legyenek azonos alakú mátrixok. azonos alakú mátrix. Most jön a következő definíció, a A és B mátrix, a különbség mátrixának a definíciója, az a következőképpen definiáljuk, vagy B és A különbség mátrixát. Azt az X mátrixot, azt az X A és B-vel azonos alakú mátrixot, ugye azért teszem hozzá mindig ezt az azonos alakút, mert az összeadás a csak azonos alakú mátrixok között értelmeztük, tehát két mátrixot akkor és csak akkor lehet összeadni, hogyha ugyanannyi sora, illetve ugyanannyi oszlopa van neki, tehát azonos alakú. Tehát azt az X A és B-vel azonos alakú mátrixot, amelyre az A plusz X egyenlő B, a B és A mátrixok különbség mátrixának nevezzük. Jelölése X egyenlő definíció szerint, tehát ugye ez a B minusz A mátrix. Tehát két mátrix teljesen hagyományos és triviális módon, tehát ugyanúgy, mint a számok között különbség. Ez ugye azt jelenti, hogy az X mátrix elemei úgy állnak elő, hogy a B mátrix elemei megfelelő eleméből kivonjuk az A mátrix megfelelő elemét. Tehát ugye ezek világos fogalmak, tehát nem kell túlragozni. Egy megjegyzést viszont teszek, ami ezekből, ki azt nem letetszettek tudni írni? Akkor ide írom, jó? Egy megjegyzés, mindig már gyorsan lehet. Megjegyzés, ezt ki írta fel? Hát mi is ilyeneket csináltunk. Ja, ott a törnő. Sok szép megfejtés érkezett, vagy nem megfejtés, hanem megoldás érkezett a múltkori csillagos példára, ami hasonló kérdés feszeget, mint amit itt látunk egy pillanatra. Tehát megjegyzés. A mátrixok összeadása az azonos alakú mátrixok között kommutatív asszociatív és invertálható művelet. Ennek szoktak adni egyébként egy algebrában egy nevet is ennek a struktúrának, de nem bonyolítjuk az életünket. Tehát ez a ez egy elég kellemes, ugye az invertálható művelet az azt jelenti, hogy az összeadás között ez a kivonása az inverz művelete. Ugye ez lenne az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzés, hogy ha B egyenlő A mátrix, akkor a B minusz A mátrix az egy csupa nullából álló mátrix. Ugye? Tehát a megfelelő. Ekkor ez csupa nullából áll. Akkor ez csupa nullából áll, Ezt úgy szokták nevezni egész váratlanul, vagy null matrix, vagy zero matrixnak is, tehát nevezzük null matrix. Jó! És akkor eljutottunk a mátrixok szorzásához. Ez egy picit izgalmasabb lesz. És ezt inkább lehozzuk. Aztán azt mindjárt lehet látni. Tehát a mátrixok szorzását elég furcsán fogom definiálni. És először azt tetszik majd hinni, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy megint kitaláltunk valamit, és akkor azt abból a célból, hogy különböző bosszantását végezzem itt a társaságnak, holott erről természetesen szó sincs, hanem ez is nem véletlenül alakult így. Ugye, mint a legtöbb dolognak, ennek is megtalálható mindig valamilyen értelmes geometriai gyökere. És a mátrixoknál ez a geometriai gyökér, ez a transformációknak az egymás utáni alkalmazása. Tehát ugye arra tessék gondolni, hogy minden egyes mátrixszal, ezt majd később tárgyaljuk, csak azért, hogy lehessen érteni azt az egészet, hogy most miért pont így csinálom ezeket a dolgokat. Hogy például amikor azt mondod, hogy például a síkban forgatsz valamit, tehát egy forgatást végrehajtasz. Majd utána mondjuk egy origó körüli forgatás. Majd utána egy origón átmenő tengelyre vonatkozó tükrözés. Akkor ezekhez, minden egyes ilyen transformációhoz megfeleltethetsz egy-egy mátrixot. Majd ezt erről beszélünk. Ez egy szép téma lesz. És ha ezt az egymás utáni transformációk mátrixát akarod vizsgálni, akkor meg lehet mutatni, hogy lényegében ez nem lesz más, mint a megfelelő mátrixok szorzata. És hogyha megnézzük ezeknek a transformációknak a mátrixát, akkor a szorzat mátrixot úgy kell előállítani, hogy ezt a tulajdonságot megtart, ez a tulajdonság megmaradja. Ezért mondhatni, ez is egy oka annak, hogy ezt a mátrixok szorzását így definiáljuk. Tehát kicsit furcsa lesz a definíció, bár hallottam, hogy mechanikából ez most már előbukkant, és néhány esetben gondot is okozott, de most akkor pontosan ezt definiáljuk. Tehát definíció, legyenek A, mondjuk M-szer P-s mátrix, továbbá B, valami P-szer N-es mátrixot. Ekkor az A-szor B mátrixon egy olyan C mátrixot, amely M-szer N-es értünk, amelynek elemei elemeire a következőt tudjuk felírni. Itt mindjárt mutatom nektek. Tehát itt van egy mátrixunk, ez az A mátrix. Ez meg van szorozva egy B mátrixszal, és ebből kapok egy C mátrixot. Most ez egy nagy bölcsesség volt három ilyen izét rajzolni. Tehát ez a B, ez lesz az eredmény a C. Ez egy M-szer P-s. Ez egy P-szer N-es, és ez lesz egy M-szer N-es mátrix. Tehát, hogyha elképzeljük. Tehát M-sor, P-oszlop. P-sor, N-oszlop. M-sor, N-oszlop. Típusú mátrixokra gondolom. Itt kiválasztjuk mondjuk az i-edik sort. Itt kiválasztom mondjuk a j-edik oszlopot. És ilyenkor az ebben a mátrixban az I, J helyen álló elem, a C, I, J. Tehát az I-edik oszlopban, I-edik sorban, J-edik oszlopban álló eleme ennek a mátrixnak a következő képen fog előállni. C, I, J egyenlő. Veszem innen az első elemet. Hogy fog annak kinézni a koordinátája? Az első elem úgy néz ki, hogy A, I, 1. Azt megszorzom ennek az oszlopnak az első elemével, ami úgy néz ki, hogy A, 1, J. Mi? Ja, itt kell mutatnom. Így van. A, 1, J. Tehát akkor írom. A, I, 1, szer, B, ugye ennek az elemei, B-jét, B, 1, J. De ez még nem elég. Utána veszem a második elemét, ami úgy néz ki, hogy A, I, 2, ugye a második oszlopban lévő elem. Azt megszorzom az itteni második elemmel, tehát A, I, 2, megszorozva B, 2, J-vel. És ez így megy egészen minden egyes elemét. Itt ugye hány darab elem van? Éppen P. Itt hány elem van ugye oszlopban? Éppen P. Tehát mindegyikhez találok egy párt. Az utolsó hogy fog kinézni? Plusz, mi lesz az utolsó? A, I, P, szor, B, P, J. Tehát csinálok egy mátrixot, aminek az eleme ezen a szent helyen, szent kereszteződésében, az I és a J helyi kereszteződésében, ilyen módon van megadva. Ugye, hogy borzasztó. Tehát ez a definíció most úgy tűnik, hogy ezt valaki kitalálta, de mondom, ezt arra tessék gondolni, hogy ennek megvan az oka, hogy így definiáljuk. Több oka van ennek, de az egyik például, amit meséltem, tehát egy ilyen geometriai hátteret képzelünk vagyok. Na, mutatok egy példát, jó, hogy lehet sorolni. Van egy mátrixunk mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez egy 2x3-as mátrix. Ezt meg akarom szorozni egy mátrixszal, akkor annak milyen tulajdonsággal kell rendelkezni, hogy összeszorozható legyen? Biztos, hogy 3-mal kell kezdődnie. Tehát akkor csinálok egy 3-as mátrixot, mondjuk 0, 3, mínusz 1, 1, 0, hát ne legyen annyi 0 benne, 2, mínusz 3, és mit tudom én. Mínusz 1, 2, hát legyen még egy nulla benne. Teljesen mindegy. Ez egy 3x3-as mátrix. Két mátrix összeszorzásához szükséges az, hogy ennek a oszlopszáma megegyezzen ennek a sorszámával, hiszen akkor hajtható végre ez a típusú összeszorzás. Más típusú mátrixok szorzatát nem értelmezzük. Jó? Na nézzük meg, hogy ennek mi lesz az eredménye. Hányas mátrix lesz az eredő? Egy kétszer, veszik ilyenkor az elsőt, meg az utolsót, egy kétszer hármas mátrixot. Nézzük meg az elemeit. Ugye, hogy is csináltuk? Vettük először az első sort, vesszük az első oszlopot. Ez lesz az eredő mátrix, a szorzat mátrixnak a legfelső sarkában az eleme. Igaz? Az A, mert ez az I az 1, J szintén 1. Tehát ez lesz a C mátrixnak az 1-1 eleme. Hogy is néz ki? 1-szer 0 plusz 2-szer 3 plusz 3-szor mínusz 1. Az mennyi? Az 6-ból 3, azaz ez itt 3. Aztán veszem az első sort, veszem az második oszlopot. Ez lesz az 1-2 helyen lévő elem, tehát itt a szomszéd. Nézzük. Ugye? egyszer egy, meg kétszer kettő, meg háromszor mínusz három. Na az mennyi? Az egy meg négy, az ötből kilenc, az mínusz négy, úgy van. Kerül ide. Aztán egyszer, ja veszem az első sort, harmadik oszlopot. Egyszer mínusz egy, kétszer kettő, háromszor nulla. Akkor az mínusz egy plusz négy, az három. Ez lesz az első sora ennek az eredőmátrix. Oké. Megyünk tovább. Második sor, első oszlop. Ez lesz a következő sor első eleme. 4-szer 0, 5-ször 3, 6-szor mínusz 1. Az 15 mínusz 6, az 9. Minden igaz. Tehát ugye akkor második. Második sor, második oszlop. 4-szer 1, 5-ször 2, ez 14-ből 18, az mínusz 4. Jó. Második sor, harmadik oszlop. 4-szer mínusz 1, 5-ször 2, 10 mínusz 4, az ugye 6, és marad ugye a 6. És ez lesz az eredő mátrix, ez egy 2x3-as mátrix, és az elemei pedig így néznek. Tehát önmagában ez nem egy nehéz dolog. Szokták ezt a szorzást egyébként úgy is emlegetni, hogyha beszélünk, hogy ez a soroszlop szorzással keletkező mátrix. És mondom, arra tessék gondolni, hogy ez nem egy ilyen lár-fúr-lár definíció, hanem ennek megvan a geometriai háttere, ugyanúgy, ahogy a dolgok legtöbb dolog vagy fizikai, vagy geometriai háttérből nőttek ki, aztán azok szépen letisztulva jelennek meg aztán így nekünk a mindennapokban. No, hát ez volt a szorzásnak a definíciója. Miről kell itt beszélni? Bizonyíthatók ezzel kapcsolatban a következő kis állításaim. Az első kérdés, hogy a mátrixok szorzása szerintetek kommutatíve, avagy sem? Tehát, hogy két mátrixot összeszorzok, megfordítom, ugyanaz lesz-e? Itt csóválják a kollégák a fejüket. Így van, általában ez nem egy kommutatív. Mivel, miért gondolod a indoklását? Vagy miért, mi az, amiből ez? Még egyszer? Hát igen, ez is egy lehetséges, úgy van. Tehát adott esetben lehet, hogy megfordítva össze se lehet szorozni. De tegyük fel, hogy össze lehet szorozni, ez akkor se igaz. Hát ugye ennek a legjobb cáfolata, ugye ennek, hogy kommutatívak, ha mutat az ember ellenpéldát. Tessék nekem valami nagyon egyszerű ellenpéldát mondani, tehát ezt azért fölírom, mert ez egy fontos fogalom, vagy fontos sarokkő itt a mátrixok szorzásába. A mátrixok szorzása nem kommutatív. Ugye? Bizonyítás, hát ahogy a kolléganő mondta, adott esetben lehet, hogy megfordítva már nem is szorozhatók össze. Ez az egyik fontos dolog. De tegyük fel, hogy megfordítva is összeszorozhatók, akkor milyen ellenpéldát? A legegyszerűbb mátrixok azok melyek? Mondjuk a 2x2-esek. Tegyük fel, hogy mondjuk tekintjük azokat most legegyszerűek. Tessék mondani nekem két 2x2-es mátrixot, amit összeszorzok mondjuk A és B-t, kapok valamit, és utána összeszorzom a B-t és az A-t, és valami mást kapok. Tessék nekem valamit egyszerűt kitalálni a szorzás szabályait szerint. ne nagyon bonyolítsuk, legyenek benne egyesek és nullák. Akkor biztos könnyen lehet ilyet csinálni. Na, próbáljunk valamit. Hát mi legyen az egy, mondjuk az A matrix? 1, 1. 0, 0. Akkor ide is 1, 1, 0, 0. Mondjuk csak felírtam valamilyen mátrixot. Hogy válasszuk a B-t, hogy ez ne legyen? Hát mondjunk egy... 0, 1. 0, 0. Próbáljuk ki. Ennek, hogyha ezt összeszorzom, akkor úgy néz ki, első sor, első oszlop, akkor ez úgy fog kinézni, hogy ide 0 kerül. Első sor, második oszlop.
1.
Második oszlopat mindegyikkel megszorozva 0, 0. Nézzük meg a másiknál teljesen. 0, 1, 0, 0. Első sor, első oszlop, 0.
Hát ez még nem ellentmondás.
Első sor, második oszlop, nullusz. Tehát ez a két mátrix már nem lesz azonos, mert két mátrix mikor azonos? Hogyha mindenhol tök ugyanolyanok. Tehát azért írjuk ki a többi elemet, ez egy nagy null mátrix, abban pedig van egy egyes. Jó, hát nyilván ezt nagyon könnyűen példákat csinálni, akár 3x3-asra, és így tovább. De nyilvánvalóan látszik, hogy a mátrixok szorzása általában nem kommutatív művelet. Oké. Viszont kimondhatunk azért pár kellemes tételt, ami viszont hasznos lesz a jövőben. Ilyen mátrix szorzással kapcsolatban. Megint egy kicsit a geometriára utalok. Hogyha veszek három, mondjuk síkbeli transformációt, ilyen síkbeli, mondjuk ugyanúgy, ahogy az előbb beszéltünk, egy origó körüli forgatást, mondjuk egy origón átmenő tengelyre való tükrözés, meg mondjuk még egy más szögű forgatást az origó körül, akkor ezeket összeszorzom egymással, akkor kapok megint egy transformációt. És megfigyelhetjük azt a tulajdonságot, hogy ezek egymás utáni beszorzása úgynevezett asszociatív tulajdonsággal rendelkezik. Hát most így lehet, hogy nem tudják mihez kötni egyelőre, de ez is mutatja, hogy ezeknek a fogalmaknak a bevezetése mindig valamilyen értelmes, jól megfogható fizikai vagy geometriai fogalomhoz kötődik. Na, ezt fogalmaznám meg. Ha az ABC mátrixok A-szor B-szer C, hát mondjuk így írom, A-szor B-szer C szorzata létezik, tehát teszem azt, ilyen sorrendben összeszorozhatók ezek a mátrixok, át meg tudom szorozni B-vel, így kapott eredőt meg tudom szorozni C-vel, akkor a következőt is írhatom, akkor az A-szor B-szer C szorzatuk is létezik, létezik, és ezek egyenlőek is egymással. Ez az úgynevezett asszociatív tulajdonság a szorzatok. A szorzásra érvényes. Asszociatív. Jó, tehát ez most lehet, hogy nem mond még sokat, de úgy jegyezzük, tároljuk el, ennek lesz szép geometriai következménye. Például geometriai. Jó? Ennek a bizonyítását most külön nem fogjuk elmondani, de azt kell mondani, hogy ki kell próbálni. ha más nem, ez egy nagyon jó bizonyítás erre, ezt ki lehet próbálni, hogyha van három mátrixod, teljesen általánosan összeszorozhatók, akkor az is működik. Jó? Tehát ezt is ennél részletesebben nem bizonyít. Tétel. Ha az ABC mátrixokhoz az ABC mátrixokhoz létezik az A-szor B plusz C A-szor B plusz C szorzat, tehát úgy vannak megadva ezeknek az alakjai, ezeknek a mátrixoknak, hogy ha B-t és C-t összeadom, tehát ugye el tudom végezni ezt az összeadást, illetve ezt a szorzást, akkor az A szor B plusz A szor C is létezik, tehát akkor ezt is el tudom végezni, továbbá ezek egyenlőek. Tehát egy ilyen disztributív tulajdonság is teljesül. Ugye a kommutativitás miatt ezt egyébként fordítva is, a kommutativitás hiánya miatt ezt fordítva is illik fölírni, tehát megjegyzés hasonlóan az is igaz, hogyha mondjuk, hogy A plusz B szer C az egyenlő A szor C. Tehát ugye fordítva is kimondható ez a dolog, ilyen értelem. Jó, tehát ezt most úgy kérem, hogy kicsit lazában fogják fel ezt a dolgot, tehát ugye a szépen mondom, a lelküket nyissák meg ebben az irányába egy picit, mert ugye az eszükkel ezt most nem tudják meg hova tenni ezt a dolgot, ezeket a fogalmakat. Ennek majd szépen alá lesz pakolva valami szép geometriai meg fizikai háttér ezeknek a dolgoknak. Tehát ezek nagyon hasznos és praktikus dolgok. Biztos megérzik ennek majd aztán a jelentőségét. Szépen mondom. Ugye a jóslatokra mindig kell egy kicsit hallgatni. Ugye hát a görögök is mindig hallgattak ezekre a jóslatokra. Végülis ennek van azért valami alapja az életünkben is. Na mindegy. Amivel tovább megyünk, most egy picit a mátrixokat parkolópályára helyezzük, ezeket most megjegyezzük. És amivel tovább megyünk, az a determináns fogalma. Tehát most kicsit így úgy tűnik, hogy így ugrálunk itt a témák között, értem, hogy először definiáltuk a vektortér fogalmát, azokban különböző összefüggőséget, függetlenséget, utána csináltunk mátrixokat, azokkal műveleteket, aztán most kicsit beleugrunk a determináns fogalmába. Tehát ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy több irányból közelítjük meg ugyanazt a lényeges dolgot, és a végén, hát reményeim szerint egy szép egészé összeállunk. A következő, amivel fogunk foglalkozni, ez a determináns fogalma. Megint arra utalnék, hogy most ez látszólag megint olyan lesz, hogy valamit definiálok, teljesen véletlenül, de ehhez kapcsolódóan már ismernek egy fogalmat, ez pedig a, ha visszaemlékszünk az első fél végére, ott volt a paralelepipedonnak a térfogata. ugye? Tehát egy olyan testnek a térfogata, amelyet három vektor kifeszített. Tehát emlék, csak mutatom. Ugye vettem egy pontból kiinduló három vektort, ezek a vektorok mondjuk A, B, C, akkor az ezek által kifeszített paralelepipedon, ezek által kifeszített paralelepipedonnak a térfogatát, azt ugye úgy állítottuk elő, hogy képeztük az ABC vegyes szorzatot. És hogy is számoltuk ki ezt az ABC vegyes szorzatot? Hogy beírtuk ezeknek a vektoroknak a koordinátáit valamilyen táblázatba, amit hát akkor is azt mondtam, hogy ez egy determináns, de akkor még igazából fogalmunk sem volt, hogy ez micsoda. Beírtuk valamilyen módon egy táblázatba, és ennek a kiszámítása, hogyha ezt most kifejtettem, akkor megadta ennek a paralelepipedonnak az úgynevezett előjeles térfogatát. Tehát ugye ennek az eredményét, hogyha kiszámoljuk ezt, erről tudjuk. Tehát valamilyen módon a determináns fogalma, az nagyon szépen kötődik a térfogat fogalomhoz. Na most, hát ezt mutatja majd meg ez a pici felépítésünk, amit itt csinálunk. Egy talán szokatlanabb determináns felépítést csinálnánk, egy axiomatikus determináns felépítést. Hát meglátjuk, hogy mennyire szimpatikus a dolog. Így is föl lehet a determináns fogalmát építeni. Tehát n-rendű determináns axiomatikus felépítése. Tehát legyen ez az alcímünk, és a következőképpen adnánk meg definíciót. Tekintsük az R az N, R az N-ediken tér. Gondoljunk, hogy mondjuk az R3 az a háromdimenziós euklideszi térnek megfeleltethető vektortér. Tehát az R3 az azt jelenti, hogy ugye úgy képzeljük, hogy veszük a koordinátarendszert, ott három darab valós számegyenes van rárajzolva, nagyon idézőjelben mondva, tehát leegyszerűsítve a fogalmat, és ezek segítségével kifeszítem ezt a háromdimenziós teret, és ezt neveztem ugye R3-nak, erről már beszéltünk. Hát most egy n-dimenziós ilyen teret képzeljünk el, és az n-dimenziós ilyen térnek a vektorai tér A1, A2, AN vektorai. Tehát n darab vektorát képezzük ennek az n-dimenziós. Most egy vektora egy n-dimenziós térnek, hogy a koordinátákban nézzük, annak n koordinátája van. Ugye, mint egy háromdimenziós térben egy vektornak, háromdimenziós vektornak három koordinátája. Síkba két koordinátája. Ugyanúgy, ahogy ezt jól ismerjük. Na most, tekintsük ezeket a vektorokat. Ezekhez hozzárendelünk egy valós számot, tehát veszünk n darab vektort, ezekhez hozzárendelünk egy valós számot, amit úgy fogok nevezni, hogy det, és ide mögé írom, hogy A1, A2, AN. Hát egyelőre ez most megint teljes ilyen homályba burkolózik, hogy ez most miért is van, de szépen ki fog nyílni. Tehát ezekhez hozzárendelünk egy valós számot, amit így jelölünk. És azt fogjuk mondani majd, hogy erre egy det, nyilván arra fog utalni egy determinás, de ezt mindjárt leírjuk szépen. Ezt a det i számot, amit, hát akkor le is írjuk, amit determinánsnak fogunk nevezni. Méghozzá ez a hozzárendelés azért meg kell mondani, hogy milyen módon történik. A hozzárendelés az alábbi axiómák segítségével történik. Oké. És akkor most egy felsorolást fogunk adni. Első axióma. A jelöléseimmel ez a következő lesz. Megköveteljük ettől a hozzárendeléstől, hogyha van mondjuk egy determináns, amit a következő képen néz ki, benne vannak az oszlopvektorok sorba, és valahogy az i-edik helyen, tehát az i-edik pozícióban két vektornak az összege szerepel. Tehát mondjuk x, i plusz y, i két vektor szerepel összegként. Az összes többi helyen most per pillanat nem érdekes, hogy milyen vektorok szerepelnek. El lehet ezt olvasni, mert ilyen kicsit itt ilyen piszkos a tábla, vagy hát krétás. Tehát van egy determinánsom, ahol az i-edik oszlopa az két vektor összegeként áll elő. Az első axióma azt követeli meg ettől, hogy az egyenlő lesz, de az összes többi marad ugyanaz. Veszem az x-it, az i-edik oszlopba természetesen, az y-t most onnan elveszük, és de az összes többi marad, y-i, az összes többi. Ez egy úgynevezett additív tulajdonság. Tehát megköveteljük, hogyha valamelyik oszlopba két vektor összege áll, akkor azt ugyanúgy kiszámolhatjuk, hogy először az egyiket írom be, a többit nem változtatom, és utána a másikat írom be. Jó van. A másik tulajdonság. Ez lesz a homogén tulajdonság. Tehát feltesszük, megköveteljük, hogy van egy determinánsom, ahol az i-edik oszlopban, oszlopvektor helyett mondjuk valamilyen lambdászor xi vektor szerepel. Az összes többi most nem érdekel, ott szerepelnek vektorok. A lambda az valamilyen valós szám. Mondjuk ebben a megközelítésben. Egyenlő. Megköveteljük, hogy ez ne legyen más, mint ez a lambda kiemelhető ebből a determinánsból. Tehát írhatom, hogy ez lambdászor a determinánsa a maradék tagoknak. Tehát írom, de minden marad, xi, minden marad. Tehát ezt a lambda számot ki lehet emelni a determinánsból. Ezt nevezzük majd homogén tulajdonság. Hát mondjuk lehet így. Aztán hármas tulajdonság. Megköveteljük a következő. Ha a determináns két oszlopvektorát felcserélem, determináns mínusz egyszeresére változik. Tehát, hogyha veszek egy akármilyen determinást, itt van mondjuk ez, és az első kettőt mondjuk fölcserélem, akkor az mínusz egyszeresére váltó. Hogyha mondjuk két cserét hajtok végre, mondjuk az első kettőt fölcserélem, a hármas, négyes fölcserélem, az már két csere, tehát akkor nem változik az értéke. Jó, mondom, ezeket most még nem tudjuk hova rakni, ezek ugye kicsit lógnak a levegőbe, de mindjárt összeáll. Oké. És jön az utolsó axióma. És jön az utolsó axióma. Ha ez a négyes. Ha. Nem tetszik tudni elolvasni, hogyha ilyen. Foltos a tábla. Ha az E1. 1, 0, 0, 0. Ugye ez egy n elemű vektor. E2, 0, 1, csupa 0. E3, 0, 0, 1, és a többi 0. En, 0, 0, 1. Az Rn-nek egy bázisa. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy ezeknek ez egy bázist alkot, hiszen ezeknek lineáris kombinációjával az Rn tér bármilyen vektora kikeverhető. Ugye? Tehát akár megszorzom ezt egy számmal, ezt egy másikkal, stb. Tehát bármilyen vektor ebben a térben ezzel. Tehát ez egy nyilván bázist alkot, ahogy erről beszéltünk, mi az a bázis. Ez egy bázis. És azt követeljük meg, hogy a determinánsa ezeknek az ezen vektorok által alkotott determináns értéke mennyi legyen? Egy. Úgy van. Miért is egy? Tessék visszagondolni. Mit is mondtunk azt, hogy mit is mondtunk, hogy igazából determináns fogalom mihez kötődik? A térfogathoz. Ha veszük a háromdimenziós teret, arra tessék gondolni. Veszem a három egységvektort. I-t, J-t és K-t. Ugye? Az általuk kifeszített test az egy kocka a hagyományos derékszögű koordináta rendszerben. Mennyi annak a térfogata? Egy. Visszaérkeztünk ide. Tehát egy teljesen természetes ez a definíció, és mert egyre jobban össze fog állni, hogy ez nem csak azért van így, mert kollégák bosszantására összeállított anyagot hallgatjuk, hanem tényleg ennek nagyon szép, mély gyökerei vannak, és ezért csináljuk. Tehát össze fog ez állni, jó? Csak lazán álljunk hozzá, és képzelőerővel ez szépen össze fog állni. Oké. Tehát azt állítom, azért ez még nem triviális, tessék egy picit belegondolni, azt állítom, hogyha ez a négy feltétel teljesül, akkor egy ilyen Rn térben tetszőlegesen megadok vektorokat, akkor annak én ki tudom számolni, hogy az milyen szám tartozik. Azért így ez most egy kicsit úgy lehet, hogy nem áll össze, hogy is jön az ki. Tehát megadsz egy, mondjuk R3 térben megadsz három vektort, mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Három vektor. Leírod egymás mellé, úgy, ahogy ott van. Ezeket alkalmazom, ezeket az axiomákat, és ki fog potyani belőle egy szám. Ez olyan, mint egy ilyen gép. Ugye? De hogyan? Tehát ez a hozzárendelés, ez a négy axióma, azt csinálja, hogy a vektorokhoz hozzárak egy számot. Hát ez önmagában érdekes, hogy ez hogy jön ki. Na ezt az utat járjuk egy picit be, nézzük csak meg. Amivel folytatjuk, az néhány ilyen tétel. Tétel nagyon... Tehát ami a célunk az az, hogy... Ami ott volt fönt az előbb. Az a célunk, hogy ezen négy axióma alapján egy adott vektorhalmazból ki tudjuk számolni a determinást. Jó, rendben van, tessék kérdezni, hogyha álmosoknak is.
Ajajaj.
Na mindegy. Első tétel. Ha egy determinánsban van két azonos oszlopvektor, akkor a determináns értéke nulla. Na, ez egy nagyon szép és egyszerű tétel, és ezen múlik szinte az egész determináns számolási technika. Nézzük csak. Bizonyítás. Tegyük fel, hogy egy determinánsban, mondjuk az i-edik oszlopában van egy x-vektor, és a j-edik oszlopában, ez csak így azt jelzi ezzel az ível, csak azt, hogy ez az i-edik oszlophoz tartozó, j-edik oszlophoz tartozó, van két ugyanolyan vektor. Ugye? Tehát, hogyha van egy determinánsban két ugyanolyan oszlopvektor, akkor az valahogy így néz ki. Visszapillantunk az axiomákra. Volt egy ilyen axioma, amelyik, mondja ki sokszor, a felcserélési axioma, tehát amikor két elemet felcserélek, akkor a determinás értéke mínusz egyszeresére változik. Hát akkor cseréljük fel ezt a két értéket. Akkor annak az lesz, hogy mínusz det i j ajaj, hát ez ugyanaz. Ugye? Ja, ugye, tehát i-edik, ezt átraktam ide, ezt átraktam, ez ugyanaz. Hát ez a kettő ugyanaz, de a mínusz egyszeresére változott. Ez csak hogy lehet, hogyha az értéke nulla. Ugye úgy is lehet gondolkodni, hogy hát hozzáadom ezt ehhez, akkor két determináns ez, az egyenlő nulla, hát leírom. Hát ez a tipikus. Túragozzuk a dolgokat, tehát kétszer determináns x egyenlő nulla, akkor és csak akkor, hogyha a determináns igaz? Tehát ez egy nagyon egyszerűen kijön.
Oké.
Sőt, ezek után bizonyíthatjuk a következő tételt. Nem csak ez le... Na jó, nem ugorjunk előre. Azt állítom, hogy ha van egy determinánsom, mondjuk az i-edik sorban van egy x, a j-edik sorban van egy y vektor, vagy oszlopba, bocsánat, y vektor, és a következőt teszem. Mondjuk a j-edik sorban elhelyezkedő vektornak valahány számszorosát hozzáadom az i-edik sorban elhelyezkedő vektorhoz. És azt állítom, hogy ez az eredeti determináns érték nem változik akkor, hogyha a következő determináns tekintem x plusz lambdászor y, tehát még egyszer mit csinálok? A lambda az valamilyen tetszőleges valós szám a mi esetünkben. X-hez hozzáadom a valahanyadik vektornak, mondjuk a j-edik oszlopban elhelyezkedő vektornak a lambda szorosát. És azt állítom, hogy ezek ugyanazok. Miért is következik ez?
De?
alkalmazom, ahogy a kisasszony pontosan fogalmazott, az axiómákat alkalmazom. Mit is mond az első axióma? Az első axióma szerint, tehát bizonyítás. Olyan szép lesz ez, kollégák, kicsit nyíljunk ki, mint a tavasznak a hóvirágok, vagy mit tudom én. És már hétvége, hosszú hétvége is lesz, tehát most tekintsenek egy pozitívan a jövőbe, mert az jó tesz a matematikai ismereteknek is, nem? Nem. Na, próbáljunk tényleg egy kicsit, hogy nyitottan figyelni ezekre a dolgokra, mert könnyebben tesszük az életünket vele. Tehát nézzük meg egy picit. Ahogy a kisasszony fogalmazott, azt mondta, ez teljesen triviális, miért? Mert az első axióma szerint ez fölírható úgy, mint a kettő összege. Leírom. That x plusz lambdászor y egyenlő. Első axióma szerint ez nem lesz más, mint determinás x zsüty. Az y-t is leírom akkor, hogy itt valahol van egy y-as koordináta is, plusz det. Lehet követni ezt az írást? Valahogy olyan. Lehet látni minden? Det lambdászor y bezárul. Hát ez az érték, ez megegyezik az eredeti kiindulásival, ez világos. Na mi lesz ezzel a determinással? Így van. Melyik axiómát alkalmazzuk? Kettes számú axióma. Ez a lambda ide kicipelhető elejét. Második axióma értelmében, illetve az előző második axióma és előző tétel. Ugye, mert a lambdát kicipeljük, marad egy olyan determináns, amivel két azonos oszlop van. Az értéke természetesen ennek nullusz. Következésképpen bizonyítottuk a tételt. Oké. Bevezetek egy jelölést. Fölírjuk az, ugye eddig ugye úgy jelöltük a determinánst, hogy ide beírtuk a oszlopvektorokat ebbe a determináns jel mögé. Na de azt is mondhatjuk, hogy itt akármelyik mondjuk az AK oszlopvektor ezek közül, itt van mondjuk az AK közte, ugye általánosan jelöljük, azt fölírhatjuk úgy is, mint a szumma i egyenlő 1-től n-ig a i k e i, ahol az EI az a bázis, amit föl a axiómához szerepel. Mit jelent ez? Fordítsuk le ezt magyarra, tehát most lehet, hogy ez megint egy kicsit úgy nem tetszik a kinézete, de ez micsoda? Ezek az AIK-k, ezek micsodák? Az AIK micsoda, az i egyenlő 1-től n-ig? Ez a k-adik oszlopvektornak a koordinátái. Tehát, hogyha ezt most föl akarom írni, akkor ez magyarul azt fogja jelenteni, tehát, hogyha egy kicsit köznapi értelemben beszélünk róla, ez nem más, mint az A1K, A2K, ANK vektor. Ugye? Hát ezen koordinátákkal megadott vektort tekinthetjük. Tehát az AK-nak a, hát ezt itt inkább azért inkább ilyen nyillal jelöljük, tehát hogy ez az AK-nak ezek a koordinátái. Ezek a koordinátai. Tehát ez az AK vektor ezen oszlop vektorral adható meg. Ebben a bázisban ők a koordinátái. Jó? Ugyanúgy, mint egy háromdimenziós térben a V vektornak a koordinátái 1, 2, 3.
Ugyanígy kell.
Jó! Na most, hogyha ezt bevezetem, és utána beírom a megfelelő oszlopokba ezeket a koordinátákat, akkor mit kapok? Azt kapom, hogy determináns, és akkor most csinálok ide egy nagy zárójelet, és azt mondom, hogy A1-1, A2-1, A3-1, AN1, A1-2, A2-2, A3-2, AN2. Bány. A1N, A2N, A3N, és így tovább. ANN. Tehát nem csináltam más, mint az első oszlopba beírtam az A1 vektor koordinátáit, a második oszlopba az A2 vektor koordinátáit, és így tovább. Ugye? Tehát ugyanezt írtam le, csak koordinátákkal. És ennek bevezetünk egy szokásos jelölést, ami aztán ismert talán önök előtt, hogy azt mondom, hogy nem azt írom ki, hogy determináns, hanem hízok két függőleges vonalat, és ezek közé vigyeztem be ezeket a koordinátákat. El lehet olvasni ezeket még ott hátul is? Tessék szólni, ha nem. Tehát ez egy új jelölése, vagy hát ez igazából új régi jelölése, hiszen ezt már használtuk a determinánsra. Lényegében tehát mit jelentenek ezek a számok, amik itt szerepelnek? Hát nem más, mint ezen vektoroknak a bázisra vonatkozó koordinátái. Jó? Szóltok, ha valami bizonytalanság van? Oké. Akkor mutatok egy példát, hogy hogy számolunk ki egy determinást. Ez még talán belefér itt a... Ezt letetszettek írni, ugye? Mindegy, azt majd fölemelem. Tehát most egy konkrét determinásra alkalmaznám ezt a technikát, és megmutatom, hogy ki lehet ezek után mindent számolni. Hát, teljesen mindegy, milyen... Csak egy olyan példát szeretnék felírni, ami viszonylag gyorsan ki is számolható, azért ne legyen nagyon csúnya. Ezért puskázok itt, mert kiírtam egy példát. Legyen ez a következő. Igaz? Tehát ez egy determinás, és azt állítom, tehát ez csak egy példa, hogy az előző tételek segítségével ennek az értéke már meghatározható. Anélkül, hogy más tudnánk erről a dolgot. Tehát ezt úgy is írhatnánk, ugye, hogy ezt az oszlopvektort elnevezem A1-nek, ezt A2-nek, ezt A3-nak, és azokat írom. Na jó. Mit tudok? Ennek a determinánsnak az értéke nem változik akkor, hogyha egyik oszlopának számszorosát hozzáadom a másik oszlopának. Tehát mondom, ide írom pontosabban, meg mondom is, hogy a második oszlophoz hozzáadom az első oszlopnak a kétszeresét. Ez most ezt fogja jelenteni, jó? Második oszlophoz hozzáadom az első oszlop kétszeresét. Nézzük csak, mi történik akkor. Első oszlop marad olyan, amilyen, azt le is írt. 0, 1, 2. Nézzük, hogy mi lesz. Itt nem változik a második oszlop. Itt, ha kétszeresét hozzáadom, akkor itt ez nulla lesz. Ennek a kétszeresét hozzáadom, az megint nulla lesz. Tehát úgy fog kinézni a második oszlop, hogy 1, 0, 0, és még azt is megteszem, az egyszerűség kedvére, hogy még egy legyet üssek ezzel a dologgal, hogy kérlek szépen az első oszlopnak a első oszlopot hozzáadom a harmadik oszlophoz is, tehát az első oszlop plusz harmadik oszlopot is képezzük. Akkor ott mit kapok? Az nem lesz más, mint mínusz 3, 0, és az első oszlop, az első oszlopot hozzáadom a harmadikhoz, itt pedig 3 lesz. Ennek a két determinánsnak az értéke megegyezik. Tessék azért utánam számolni, nem számoltam el. Az előző tétel miatt, tehát még egyszer mi miatt? Az, hogyha egy sornak a számszorosát hozzáadom egy másik, vagy oszlopnak a számszorosát hozzáadom egy másik oszlophoz, akkor a determináns értéke nem változik. Jó? Tehát ezt megtehetem. Na jó, utána mit csinálok? A második oszlop háromszorosát hozzáadom a harmadikhoz. Tehát ez egyenlő, a másodiknak a háromszorosát hozzáadom a harmadikhoz. Akkor mit kapok? 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 3. Zúgy. Ugye? Ekkor se változott. Ennek a háromszoros ezt kiöli. Jó. Most mit tudok tenni? Ennek az oszlopnak ból ki tudok emelni a 3-at. Ugye, mert ez úgy is fölírhatom, hogy a 0, 0, 1 vektornak a háromszorosa. Azt a lambdát ki tudom vinni a második axióma miatt a determináns elé. Tehát második axióma alkalmazása, a harmadik oszlop 3-asát kiviszem a determináns elé, és akkor így néz ki az egész. Tehát ezt a lambdát, ugye ezt az oszlopot 3-mal szoroztam, azt ki tudom ide vigyeszteni. Utána a harmadik oszlop kétszeresét kivonom az elsőből. Tehát 2×3, az egyből kivonom, az első oszlopból kivonom a harmadik oszlop kétszeresét. Igaz? Mit kapok? A determináns értéke nem változik az előző tételünk miatt. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ja, bocsánat, köszönöm, 3-asokra. Mit csinálok? Megcserélem az első és a második oszlopot. Akkor mi történik, ha egy oszlop cserét hajtok végre? 3-as axióma mínusz egyszeresre változik. Tehát mínusz 3-szor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Na már tiszta ilyen ügynökössé váltunk. Mínusz 3-szor ez. Negyedik axióma mit mond ki? Hogy amiben csak az e-k vannak, az 1, 0, 0, 0, 1, 0, az 1. Tehát ennek az értéke negyedik axióma szerint 1, tehát az egésznek az értéke mínusz 3-szor 1, azaz mínusz 3. Tehát az eredeti determináns értéke mínusz 3 lesz. Ezzel a technikával elvileg mindent ki tudok számolni, de ez így rohadt bonyolult. Azért nem ez a jó technika. Ez egy lehetőség, és azzal fogjuk folytatni, hogy levezetjük az úgynevezett kifejtési tételét a determinánsnak, amivel aztán könnyebben tudunk majd determinánst számolni. Köszönöm szépen a figyelmet!